Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és én is tisztelettel köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Orbán Viktor miniszterelnök az MKIK gazdasági évnyitó rendezvényén arról beszélt, hogy a gazdasági újraindítási akcióterv 3 ütemben zajlik majd, idén januárban indult és októberig tart. Milyen állomásai lesznek ennek, és milyen lépésekre lehet számítani a felsőoktatástól a zöld energiáig?
3 szakaszát határozta meg a miniszterelnök a gazdaság újraindítási akciótervnek. Azt mondjuk, hogy azóta, amióta van vakcina, és látjuk a fényt az alagút végén, azóta a gazdaság újraindítására fókuszálunk. Természetesen azokat az ágazatokat, amelyeket az egészségünk érdekében hozott korlátozó intézkedések érintenek, azokat továbbra is védjük az ágazati vértámogatásokkal és a járulék elengedéssel. De már arra fókuszálunk, hogy a startvonalnál, amikor ezek az ágazatok nyitnak, és a szolgáltatások visszatérhetnek a rendes kerékvágásukba, akkor jól tudjanak teljesíteni. Ezért is az első és egyik legfontosabb intézkedése a gazdaság újraindítási akciótervnek az a 10 millió forintos hitel, amelyet 3 év türelmi idővel 10 év alatt kell törleszteniük az azt felvevőknek majd, és elsősorban a kicsi, mikro és kis vállalkozóknak szól. Azoknak a vállalkozóknak, akik a gazdaságvédelmi akcióterv eredményeit látva megőrizték a munkához való viszonyukat, megőrizték a munkavállalóikat, megőrizték a szolgáltatásra vonatkozó készségeiket, képességeiket, viszont biztos, hogy valamennyit föl kellett élniük abból a 2017-18-19-es évre vonatkozó 3 éves periódusból, ami az elmúlt 30 évben a foglalkoztatás és a bérek szempontjából és a felhalmozási képesség szempontjából a legjobb volt. A költségvetés is stabil kereteket tudott felmutatni. Ez azért fontos, mert ebben a válságban nem megszorításokat hajtott végre a magyar kormány, mint 2007-2008 után a baloldali kormányzás, és nem adókat emelt, hanem adókat csökkentett. Tehát azt kell mondanom, hogy a vállalkozók bölcsessége, a vállalkozók 2020-at megelőző jó teljesítménye és a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései együtt járultak ahhoz hozzá, hogy a foglalkoztatási szintet és a munkához való viszonyunkat fent tudjuk tartani a válság ellenére is. És ahhoz pedig, hogy az újraindításkor jól induljanak ezek a vállalkozások, ahhoz biztosítunk a forgóeszközökhöz, a beruházási elképzeléseikhez ezeknek a vállalkozásoknak 10 millió forintos, 0%-os, könnyen igénybe vehető, 3 év múlva törlesztendő, vagy akkor kell az első törlesztő részletet fizetniük, és 10 év alatt törlesztendő hitelt. De ez csak az egyik része a gazdaság újraindítási akciótervnek. Ha azt kérdezné, vagy azt fogja kérdezni, hogy gazdaság stratégiai szempontból melyik a fontosabb, ez a 10 milliós hitel, vagy a többi része, amiről a miniszterelnök beszélt a gazdasági évnyitón, akkor én a többi részét mondanám, de rövid távon mindenképpen ez a 10 millió forintos hitel, ami a legnagyobb segítséget nyújtja.
Ez lenne az első ütem, ugye? Erről majd még beszélünk a későbbiekben. A következő, a második és a harmadik ütem mit tartalmaz, mikor indul, és milyen lépésekre kell, vagy lehet számítani?
A második ütem április környékétől indul, de lehet, hogy már előtte is fogunk tudni részletekkel szolgálni. Ez pedig az egyetemek modernizációja, vagy az egyetemek megemelése, ahogyan ezt szeretjük megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy alsó hangon 1500-2000 milliárd forintot szánunk az egyetemeink fejlesztésére. Miért olyan fontos ez? Azért, mert 2010 óta munka és tudás alapú társadalmat építünk Magyarországon, viszont a gazdaság szerkezete a 21. században teljesen átalakul. Ha munka van, minden van, de munka akkor van, hogyha megértjük azt, hogy a 21. század hogy működik, és a 21. század működéséhez és működtetéséhez szükséges tudásra szert teszünk. Ahhoz, hogy ezt a tudás átadást és tudás égséget ösztönözzük, ehhez szeretnénk olyan szentélyeket építeni, a tudásnak olyan szentélyeit megépíteni az egyetemeinkből, amely egyrészt rendelkezik naprakész technológiával, rendelkezik olyan infrastruktúrával, ami önmagában is vonzó, és ezért nagyon szívesen mennek oda a magyar fiatalok tanulni, szívesen jönnek hozzánk mások is tanulni. Ne feledjük el, hogy a mostani ázsiai és afrikai üzleti gazdasági kapcsolatainknak az alapját azok az egyetemi hallgatók jelentik, akik a 70-es, 80-as években Magyarországon tanultak, és amikor elmegyünk Vietnámba, és ott találkozunk az ott esetben az éppen aktuális miniszterelnök helyettesről, akkor bemutatkozik nekünk a magyar nevén, az itt kapott nevén magyarul. Ezek nagyon fontos kapcsolatok, ezért is építjük ezeket az egyetemeket. Elsősorban a magyar fiataloknak építjük, másodszorban gazdaságstratégiailag több évtizedre előre gondolkodva építjük, harmadsorban pedig azoknak a felnőtteknek építjük, akiket szeretnénk felkészíteni a 21. század kihívásaira.
Infrastruktúrális fejlesztéseket is említett. Mire van most az egyetemeknek a leginkább szükségük, hogy ezt a szintet meg tudják lépni? Újabb épületekre, újabb kutatóbázisokra, akár újabb laborokra? Szóval ez az 1500 milliárd forint, hogyha így nézzük, mire lesz felhasználva?
Mindenkinek másra van szükség, minden egyetemnek megvan a maga kompetenciája, a több évtized alatt kialakított tudása a Budapesti Műszaki Egyetemnek, nyilván a műszaki területeken, de azon belül is az önvezető járművek, vagy a kapcsolt járművek fejlesztése területén, Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az egészségipar területén erős, a Miskolci Egyetem többek között az építőipar, az építésgazdaság területén, az ipari automatizáció területén erős. Arra fogjuk ösztönözni ezeket az egyetemeket, hogy a hagyományaikra építve és a környezetükben lévő ökoszisztémára támaszkodva, hiszen a modellváltásnak az egyik legfontosabb célja az az, hogy az egyetemek képesek legyenek gyorsabban reagálni a környezetükben zajló társadalmi és gazdasági változásokra, ergo legyen mindennapos élénk kapcsolatuk a környezetükkel, beszéljünk az ott élőkről és az ott élők igényeiről és az ott működő vállalkozások igényeiről. Én azt gondolom, hogy ezeknek az egyetemeknek elsősorban technológiára van szükségük, olyan új modern technológiára, amely segíti abban a magyarokat, hogy változzanak, és minden szükséges tudásra szert tegyenek, ami ahhoz szükséges, hogy semmi se változzon, vagyis megmaradjon a munkához való viszonyunk a 21. században.
Ez a nagyjából 1500-2000 milliárd forint felhasználása mennyi időt vesz igénybe, mennyi idő alatt használhatják fel az egyetemek ezeket a forrásokat?
Mi azt szeretnénk, hogyha ez a változás minél előbb végbe menne, de itt technológiai idők vannak. Egy építési, infrastruktúrális beruházásnak is megvannak a maga technológiai idei, egy technológia beszerzésnek is megvannak a maga technológiai idei, attól függően, hogy honnan veszünk, és mennyire kényes, mennyire egyedi infrastruktúrát vásárolunk. Azért ez a technológia fejlesztés az egyetemeinkkel már elkezdődött, vagy az egyetemi ökoszisztémáinkban, gondoljunk például az ELI lézerközpontra, ahol olyan kutatásokat tudunk végezni most Nobel-díjas, francia Nobel-díjas tudós elmélete alapján, aki ezért kapta a Nobel-díjat, hogy hogyan tudjuk a lézert arra használni, hogy a nukleáris hulladék felezési idejét azt ezred részére csökkentsük. Tehát egy nukleáris hulladékot képesek legyünk eltüntetni ezred annyi idő alatt, mint amennyi idő alatt most eltűnne, és így a nukleáris energiát is szinte teljesen tisztává tudjuk tenni. Most is tiszta a széndioxid kibocsátás szempontjából mindenképpen, és megvan oldva a nukleáris hulladéktukok tárolásának a módja, teljesen biztonságos módja, de így még biztonságosabbá tudjuk tenni. Mert ilyen technológiákkal kell felszerelnünk az egyetemeinket, ahhoz, hogy a világ nagy kérdéseire választ tudjunk adni, és ahhoz, hogy a magyarokat fölkészítsük a 21. századra, mert hogy a gazdaság újraindítási akciótervnek a harmadik fázisa pedig arról szól, hogy lényegében mindennek változnia kell ahhoz, hogy semmi se változzon, a magyaroknak rendelkezni kell a magyar munkavállalóknak a 21. században szükséges tudással, és a rendszereinket pedig úgy kell átalakítanunk, hogy ezeket az elvont fogalmakat be tudjuk illeszteni a hétköznapjainkban, mint az ipar 4.0, az automatizáció, a digitalizáció, a big data, a szuperszámítógépek, a mesterséges intelligencia. És ezzel párhuzamosan pedig fel kell építeni egy fenntartható zöld gazdasági modellt. Erről szól a gazdasági újraindítási akcióterv nagy vonalakban.
És hogyha a harmadik ütemet részleteiben nézzük legalábbis, amit most tudunk már róla, nyár végén talán ősszel indul zöld energia, mint említette. Ezek milyen lépésekből állnak majd, illetve a harmadik ütem?
Már 2018-ban megfogalmaztuk a 2030-ig tartó gazdaságstratégiánkat. Egészen pontosan 2019 nyarán született egy írásom, amelyben 7 pontban összefoglaltuk a magyar gazdaságstratégia jövőjét, hogy hogyan látjuk ezt a kormány által eldöntött irányokból. És ebből az egyik fontos pillér a tiszta, okos és megfizethető energia volt. Magyarország képes legyen biztonságos módon, ami jelent egyfelől egészségügyi biztonságot, másfelől pedig ellátás biztonságot, energiát előállítani, és ezt úgy felhasználni, hogy csak annyit használunk fel, amennyi feltétlenül szükséges, azt akkor használjuk fel, amikor rendelkezésre áll, és mindezen komponensek, szempontok miatt, mert zárójelben okos mérőműszereket szerülünk föl a háztartásokba vagy a vállalkozásokhoz, amelyek képesek azt is szabályozni, hogy mikor vegyen fel a háztartás energiát, amikor az adott esetben a rendszerben rendelkezésre áll. Mindezek hatására ez az energia megfizethető is, mert ez adja a versenyképességük alapját. Ez az egyik fontos versenyképességi komponens, hogy az alapvető energia az mennyibe kerül, és milyen társadalmi költsége van. Ha ez tiszta, akkor a társadalmi költsége alacsony, ha jól szabályozott a felhasználása időben, akkor pedig a költsége is alacsony képes lenni. Ezen dolgozunk, hogy összehangoljuk a nukleáris kapacitásaink fejlesztését, a napelemes vagy fotovoltaikus kapacitásaink fejlesztésével, és megoldjuk a 21. század egyik nagy kérdését, az energiatárolás kérdését, amiben pedig a hidrogénipar és a hidrogénipar irányába történő elmozdulásunk és az ezen a területen zajló kiemelt kutatások azok, amelyek segíteni fognak bennünket abban, hogy tiszta, okos és megfizethető energiával tudjuk a magyar családokat és a magyar gazdaságot szolgálni.
Összességében mekkora összeg áll majd rendelkezésre? Ugye említette a második ütem 1500-2000 milliárd forintját, a 10 millió forintos kamatmentes hitelt, amelyre a hírek szerint nagyjából 100 milliárd forintot fordít a kormány, illetve itt van a harmadik ütem. Ha ezt a három ütemet összeadjuk, nagyjából mekkora összeg?
Összesen, amiről eddig döntött már a kormány, az 6000 milliárd forintnyi összeg. És ha megengedi, akkor folytatnám, mert a tiszta, okos és megfizethető energia az csak az egyik komponense annak a 9 komponensből álló, szerintem nem is csak szimplán gazdaságstratégiai, hanem nemzetstratégiai tervnek, aminek én most a gazdaságstratégiai elemeire fókuszálok. Azt is mondtuk 2019-ben, hogy tiszta országot szeretnénk. Ez legalább két komponensre bomlik a gazdaság újraindítási akciótervben, a vízgazdálkodásra és a körforgásos gazdaságra történő átállásra. Így van egészen pontosan erre a két komponensre. Ugye Magyarország víz nagy hatalom. Egy főre vetítve a világ első között vagyunk a vízkészleteinket tekintve. Ez nagyon fontos, mert a 21. századnak más lesz az elsődleges nyersanyaga, mint ami a 20. századnak volt, és az elsődleges nyersanyagok, a legfontosabb nyersanyagok között ott lesz a víz is. És nekünk a vízhez való viszonyunkon fejlesztenünk kell. Ez azt jelenti, hogy a vidékfejlesztésben, az agráriumban nagyobb, hangsúlyosabb szerepet szánunk a vízgazdálkodásnak. Ez azt jelenti, hogy az öntözéssel elért területeket, azokat bővítjük, az öntözéssel elért területek arányát növeljük, viszont okos eszközökkel optimalizáljuk a vízfelhasználásunkat. Ma már léteznek olyan technológiák, amelyel viszonylag pontosan meg tudjuk mondani, hogy egy adott földterületnek, egy táblának mely részére, mennyi vízre, mennyi tápanyagra van szükség ahhoz, hogy az harmonikusan fejlődni, gyarapodni tudjon. És amit tudunk, itt is körforgásossá teszünk a vízgazdálkodás területén, minél több kaszkádban lehetővé tesszük azt, hogy a vizet azt hasznosítani tudjuk, ami Magyarország területén rendelkezésünkre áll. A harmadik gazdaságstratégiai szempontból fontos komponense a gazdaság újraindítási akciótervnek, hogy ennek az úgynevezett RRP-nek, a Recovery and Resilience Plan-nek, az a körforgásos gazdálkodásra történő átállás. Itt az Európai Unió esetében azt látjuk, hogy az Európai Unió arról beszél, hogy éllovas szeretne lenni a zöld átállásban. Valójában sokszor a jelenlegi szabályok inkább akadályozzák a zöld átállást, mint segítenék. Mondok egy példát. Európa több mint 20 millió tonna acélhulladékot exportál környező országokba, mert ott hajlandóak, az ottani állami támogatások miatt képesek többet fizetni ezért az acélhulladékért. Kiutaztatjuk az acélhulladékot, majd visszavásároljuk az acélhulladékot, és visszautaztatjuk a kész acélterméket, tehát az acélhulladékot visszavásároljuk földolgozott acéltermékként, és aztán azt itt Európában újrahasznosítjuk. Szerintem Európa nem engedheti meg magának azt, hogy az ipara kiüresedjen, mert az a világrégió, amelynek nincsen ipara, az hosszú távon nem képes fönntartani magát, hiszen épületekre, a mobilitáshoz szükséges eszközökre, járművekre a jövőben is szükség lesz. Arra kell törekedni Európának, hogy ezt az acélhulladékot, ami most itt keletkezik, azt lehetőség szerint fenntartható módon olyan technológiákkal, amelyek már egyébként léteznek, alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiákkal újra hasznosítsa Európán belül, így tud a leginkább zöld lenni. És egy egészen komoly, minden területre kiterjedő, másodlagos nyersanyag újrahasznosítási stratégiát dolgoztunk ki, és ennek a végrehajtása a körforgásos gazdaságra történő átállás komponensnek a legfőbb feladata, hogy azok a hulladékok, amelyeket jelenleg nem tudunk újrahasznosítani, azokat hasznosítsuk újra, és pumpáljuk vissza, forgassuk vissza a magyar gazdaságban, mert ez is versenyképességi tényező. Ha azt mondtuk, hogy az energia az egyik versenyképességi tényező, a másik versenyképességi tényező az alapanyag, és annak a lehetőség szerinti legolcsóbb rendelkezésre állása, és a környezetet legkevésbé szennyező rendelkezésre állása. Ezt mondtuk az energiáról is egy pár perccel ezelőtt, és most az alapanyagokról is. A legkisebb a társadalmi költség, és a legkisebb az ára, és a munkaerő, a képzett munkaerő, ez az, amiért pedig az egyetemeinket fejlesztjük.
Az újrahasznosítás területén milyen elképzelések vannak? Mondjuk az ön által említett acélhulladék újrahasznosításba Magyarország is bekapcsolódna?
Akár bekapcsolódhatunk, megvannak ehhez a megfelelő infrastruktúráink. Ezeknek a fejlesztése viszont szükséges. Ez egy piaci folyamat, amit az állam és a gazdaság stratégia maga piackonform eszközeivel képes támogatni.
És beszéltünk, illetve említett a 10 millió forintos kamatmentes hitelt. Hány jelentkezőre számítanak? Nagyjából 10 000 vállalkozásra? Mert hogyha 100 milliárd forintot elosztjuk 10 millióval, akkor 10 000-et kapunk.
Én azt gondolom, hogyha többen fognak jelentkezni, akkor a kereten tudunk majd bővíteni. Ha sikeres a termék, az azt jelenti, hogy szüksége van a piacnak erre a termékre. Nem feltétlenül mindenki fogja kihasználni szerintünk a 10 millió forintos keretet. Én azért azt gondolom, hogy a magyar vállalkozók, különösen a mikrovállalkozók bölcsek, egy kicsit a szónak a jó értelmében azt a protestáns puritán német vonalat képviselik, ami azt abból áll, hogyha megnézzük most a német középvállalatokat, amelyek Magyarországon már nagyvállalatnak számítanának, azok az elmúlt 50-60-70 évben, vagy akár 100 évben organikusan fejlődtek, és a saját megtakarításaiból nőttek fel. Ismerek olyan mikrovállalkozót is, aki nagyon várja ezt a hitelt, és ismerek olyat is, aki azt mondta, hogy ő magától a hiteltől távol tartaná magát, nem szeret tartozni, és eddig is büszke volt arra, és ezután is büszke arra, hogy a saját erejéből, a saját megtakarításaiból épített fel azt, amit fölépített, és a saját erejéből és a megtakarításaiból tudta a válság alatt is fönntartani a képességét, illetve az államtól kapott segítségből ha nem volt hitel, akkor a hitelmoratóriumra nem vonatkozott, de az ágazati bértámogatások és a beruházás ösztönző támogatások és a munkai teremtő támogatások viszont igen.
Mire és mikortól lehet majd felvenni ezt a pénzt?
A részleteken azon még dolgozik a kormány, hamarosan meg fognak jelenni ezek a részletek.
Milyen feltételei lesznek a hitelnek?
Elsősorban azokat a szektorokat szeretnénk megsegíteni, amelyeket a korlátozó intézkedések, az egészségünk védelmében hozott korlátozó intézkedések érintettek, és amelyek maguk is veszteségeket, vagy a korábbi időszakhoz képest relatív veszteségeket voltak kénytelenek elszenvedni. Őket szeretnénk azzal segíteni, hogy a nyitáskor legyen elég likviditásuk ahhoz, hogy a megnövekedett forgóeszköz igényt valamiből képesek legyenek fedezni. Mondom még egyszer, azt látjuk, hogy a 2017-18-19-es év, ezt halljuk vissza, az elemzéseinkből ezt köszön vissza, ez volt a foglalkoztatás és a bérek növekedése, valamint a mikrovállalkozások felhalmozásai szempontjából legjobb három éve a magyar gazdaságnak az elmúlt 30 évben. Ezek a megtakarítások, a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései és a gazdaság újraindítási akcióterv 10 millió forintos hitelkerete, azt reméljük, hogy fog segíteni a magyar gazdaság újraindításában és azon szolgáltató szektorok gyors talpraállásában, amelyeket a korlátozó intézkedések érintettek.
A tervek szerint a részleteket mikorra dolgozzák ki?
Napok kérdése, lehet, hogy mire ez az interjú adásba kerül, hiszen mi délelőtt beszélgetünk, és este jelenik meg az interjúnk, a beszélgetésünk, addigra már meg is lesznek a részletek. Hát itt tényleg olyan apró részletekről, finom hangulásról van szó, meg kell határozni azon tevékenységek körét, amelyekről azt gondoljuk, hogy közvetlenül érintettek a korlátozó intézkedések által. Itt természetesen zajlik egy élénk eszmecsere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a kormány különböző szervei között annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjuk célozni ezt a forrást.
Látszik már, hogy a kialakult helyzetnek gazdasági szempontból kik a vesztesei és nyertesei? Mely országok, illetve idehaza mely ágazatok?
Azt gondolom, az látszik, hogy Kelet-Ázsia, azon belül is Kína nyertese ennek a válságnak, és középtávon Kelet-Közép-Európa is nyertesévé tud válni. Miért nyertese Kína, és miért nem nyertese az Európai Unió jelenállás szerint ennek a válságnak? Nagyon egyszerű az oka, Kína ellátási láncai zártak. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság szinte összes területén a nyersanyagoktól a high-tech termékekig mindent képes előállítani. Amikor én Brüsszelben a versenyképességi tanácsüléseken, ahol az Európai Unió tagállamainak gazdasági miniszterei, államtitkárai üléseznek és tanácskoznak az európai versenyképesség jövőjéről, az európai ipar jövőjéről, az elmúlt években, mondjuk azt, hogy a koronavírus válságot megelőző években arról beszéltem, hogy ha nem hívhatjuk protekcionizmusnak, mert amikor ezt a szót kiejtettem a számon, akkor több miniszter is felsziszent, akkor hívjuk európai patriotizmusnak azt a törekvésünket, hogy tegyük zártá az ellátási láncainkat. Ahogy beszéltünk a beszélgetésünk első felében arról, hogy az acél hulladékokat Európából exportáljuk, majd a késztermékeket importáljuk, más területeken is így vagyunk az alapanyagokkal. Így vagyunk a félvezetőkkel vagy mikrocsipekkel, amelyeket a járműipar használ föl, ezeket Kelet-Ázsiából importáljuk, és így vagyunk a textil vagy divat és dizájniparnak az alapanyagával is, de így vagyunk éppenséggel az oltóanyag gyártással is, ezért is jelentette be a magyar kormány azt, hogy nemzeti oltóanyaggyárat építünk, ahol a koronavírus elleni oltóanyagot, az influenza elleni oltóanyagot és más alapbetegségek elleni oltóanyagot képesek leszünk magunk számára előállítani. A koronavírus válság arra mutatott rá, hogy Európa mennyire sebezhetővé vált azért, mert doktriner módon gondolkodnak a fő döntéshozói, és a protekcionizmust vagy a patriotizmust azt szitokszóként kezeli. Ha nem hívhatjuk protekcionizmusnak, azt mondjuk, hogy hívjuk patriotizmusnak, erre ott kitaláltak egy másik szót, ami összefügg a gazdasági szuverenitással. Mi örülünk, bárminek is hívják, hogyha arra tudunk törekedni, és azon tudunk gondolkodni Európában, hogy mi magunk is európaiak zártá tegyük az ellátási láncainkat. Ez egy hosszabb távú folyamat. Péter Altmaier, a német gazdasági miniszter is erről beszélt a mikrocsip és felvezető gyártás kapcsán, és jelentős forrásokat mozgósított Németországban, hogy Kelet-Ázsiából képesek legyünk visszahozni Európába a mikrocsip és felvezető gyártást.
Erről ugye már több mint 8 hónapja lehet hallani a termelési és ellátási láncról azt, hogy Európa nagyon kiszolgáltatott volt, de láthatóak már a jelei, hogy mi változott, vagy változik az ellátási láncban? Van, amiben már kiépült az önellátás itt Európában, vagy akár Magyarországon? Vagy a 8 hónap túl rövid lenne?
Mi magunk magyarok gazdaság történeti éven szemlélve pillanatok alatt önellátóvá váltunk az egészségügyi védőeszközök gyártásából, számos egészségügyi védőeszköz gyártásából, a készfertőtlenítőkből és általában a fertőtlenítőszerekből elsőként. Letettük annak az alapjait, hogy vakcinából is teljesen önellátóvá váljunk egy pár éven belül. Itt azért arról nem lehet nem szót ejteni, hogy mi 11 éve erre törekszünk. Egy patrióta gazdaságstratégiát követünk Magyarországon, amelynek az a lényege, hogy amit mi Magyarországon elfogyasztunk, ha azt versenyképesen elő tudjuk állítani, akkor állítsuk is elő versenyképesen. Most jelenleg azt szorgalmazza az Európai Unió, vagy egészen a koronavírus válságig azt szorgalmazta az Európai Unió, hogy mindenkivel kereskedjünk szabadon, még akkor is, hogyha ott nem fenntartható módon állítanak elő alapanyagokat, amelyek azért olcsóbbak, mert nem tartják be azokat a szigorú fogyasztóvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat, amelyeket mi az európai vállalkozásoktól megkövetelünk. Azt mondtam, hogy ennek a fonák helyzetnek járjunk a végére, és oldjuk fel ezt a fonák helyzetet, és Európa határainál érvényesítsük azt, hogy Európa életminősége az nagyon nagy részt annak köszönhető, hogy nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a világ élvonalába tartozzunk, és a világ élvonalába tartozásunknak egy eleme a gazdasági fejlettségünk, a másik eleme pedig az életminőségünket alapvetően meghatározó fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi normák. Ha ezt együtt szeretnénk, tehát továbbra is szeretnénk egy fejlett gazdaságot és az életminőségünket befolyásoló normarendszert, akkor ezekre az értékeinkre vigyáznunk kell a határainknál is, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az, amit Európa maga elő tud állítani maga számára. Ha Magyarország csak önmagában gondolkodik, akkor élelmiszerből teljesen önállátóvá tud válni. Nyilván, hogyha valamit szeretnénk másonnan megvenni, mert mi magunk nem tudjuk megtermelni, és szeretnénk mégiscsak elfogyasztani, vannak ilyen élelmiszerek, most nem sorolnám föl, akkor vegyük meg, de képesek legyünk arra, hogy önellátóak vagyunk. Erre képessé válhatunk. Az, hogy vakcinából önellátóvá válunk, ott azért csak olyan vakcinagyárat érdemes ma a világban építeni, ami egy magyarországi területnél nagyobb területet képes ellátani a kapacitásaival, vakcinával. Mi azt gondoljuk, hogy azzal, hogy elsőként léptünk, és versenyképesen tudunk majd vakcinát előállítani, ennek lesz piaca a kelet-közép-európai régióban. És bizony vannak olyan termékek, amelyeknek az ellátási láncát úgy tudjuk zártá tenni, olyan ágazatok, amelyek az ellátási láncát úgy tudjuk zártá tenni, hogyha az Európai Unió szintjén koordináljuk, hangoljuk össze az elképzeléseinket.
Ha az ágazatokat nézzük, vannak egyértelmű nyertesek, vagy látszanak már a nyertesek, illetve a vesztesek?
Igen, talán egy kicsit hosszan fogalmaztam, és még nem indokoltam meg azt, hogy azt megindokoltam, hogy Kína miért lehet nyertese ennek a válságnak, de hogy Kelet-Közép-Európa és azon belül is Magyarország miért lehet nyertese ennek a válságnak. Kelet-Közép-Európa azért lehet nyertese, pontosan azért, mert az Európai Unió legversenyképesebb régiója. A munkához való viszonyunk, a munkakultúránk, az életmódunk és az ebből fakadó versenyképességünk, az mindenképpen, én azt gondolom, a különböző objektív mérőszámok is ezt mutatják, előnyt jelent számunkra kelet-közép-európaiak számára az Európai Unióban. Márpedig, hogyha elindul az ellátási láncok zárt átétele, és a globális cégek közelebb telepítik egyébként is a termelésüket a felvevő piacokhoz, akkor Kelet-Közép-Európa ennek a folyamatnak nyertese lehet. A másik, ami miatt azt gondoljuk, és azt gondolom, hogy Magyarország Kelet-Közép-Európán belül is nyertese tud lenni ennek a folyamatnak, az az, hogy mi munkahelyvédelmi bértámogatásra éppen annyi pénzt költöttünk, amennyi a versenyképes munkahelyek megőrzéséhez szükséges volt. Ezt a vállalkozók érdekképviseleteivel, akik a felelősséget vállalták, hogy megtartják a munkavállalóikat, folyamatosan egyeztettük. Már az első veszélyhelyzeti intézkedések meghirdetése előtt, március 2-án 2020-ban összeültünk a vállalkozó érdekképviseletekkel, hogy ne kapkodva, hanem jól megfontolt döntéseket tudjunk hozni. Viszont az így felhalmozott, tekinthetünk ezekre úgy, mint megtakarításokra, ezeket a megtakarításokat a munkahelyek megerősítésére és új munkahelyek létrehozására fordítottuk a 2020-as esztendőben. A világban több vállalkozás döntött úgy, hogy elhalasztja a beruházásait. Mi pedig azt mondtuk a magyar vállalkozóknak, hogy lehetőség szerint ne halasszák el a beruházásaikat, mert mi egy középtávú jövőt, egy olyan középtávú jövőt látunk magunk előtt, hogyha véget érnek a korlátozó intézkedések. És Németországban a német családok elköltik azt a 100 milliárd eurót, amit a 2020-as évben nem költöttek el. Ha az euróövezetben a legfontosabb felvevő piacainkon, ahol a háztartások megtakarítási rátája 12%-ról 24%-ra növekedett, ezek a megtakarítások felszabadulnak, akkor nagy kérdés lesz az, hogy kinél lesznek olyan kapacitások, amelyekkel ezt az igényt ki tudjuk elégíteni. Márpedig mi magyarok, szlovákokkal összehasonlításban arányosan egy munkavállalóra vetítve 8-od annyit költöttünk munkahelyvédelmi bértámogatásra, viszont nálunk 0,6%-kal romlott ebben az időszakban a munkanélküliségi ráta értéke, náluk pedig 1,4%-kal romlott a munkanélküliségi ráta. De ez nem azt jelenti, hogy ezt a pénzt nem költöttük a gazdaságra, csak más formában költöttük. Arra ösztönöztük ezzel a vállalkozóikat, hogy ne halasszák el a beruházásaikat, és a nem elhalasztott beruházásokból reméljük azt, hogy azon túl, hogy Kelet-Közép-Európa nyertese lesz ennek a válságnak, azon belül Magyarország még inkább nyertese lesz ennek a válságnak.
Ágazatokat ki lehet emelni, amelyek mondjuk így a lehető legjobban jöttek ki ebből a helyzetből?
Természetesen ki lehet emelni a digitalizáció, az információ technológia, az informatika, az feltétlenül nyertesen jött ki ebből. Zajlik egy természetes folyamat a világban, hogy egyre inkább digitalizáltá válik az életünk, nem csak a gazdaságunk, hanem a mindennapi életünk is, és ez felgyorsult, mert rákényszerültünk a technológia használatára, vagy azok is rákényszerültek a technológia használatára, akik korábban nem. Az, hogy mi hagytuk lélegezni a magyar munkaerőpiacot, az hozzájárult ahhoz Magyarországon, hogy átrendeződjön a munkaerőpiac. Nem került válságba, hanem átrendeződött. Decemberben ugyanúgy 4,5 millióan dolgoztak, mint az azt megelőző év azonos hónapjában, viszont 26 ezerrel többen dolgoztak az IT-szektorban, és 20 ezerrel többen a tudományos tevékenységek területén. Tehát a másik nyertese Magyarországon a válságnak az a kutatásfejlesztés és innováció és a tudományos tevékenység. Ez valószínűleg nagy mértékben hozzájárult az is, hogy a világon egyedülálló módon hirdettünk a kutatói, fejlesztői és innovatív munkakörben dolgozóknak munkahelyvédelmi bértámogatást. Azt mondtuk, hogy az állam a béreik 40%-át átvállalja 3 hónapra az ilyen munkavállalóknak. Tettük ezt azért, mert ezek a munkavállalók válság ide, válság oda nagyon keresettek a világban, és a válságot azok, akik tehetősebbek, vagyonosabbak nálunk, nagyobb felhalmozással rendelkeznek, Kína is ilyen, Németország is ilyen, az Egyesült Államok is ilyen, azok megpróbálnak lecsapni az így szabadon maradó munkaerőre. Mi pedig ezeket a munkahelyeket megerősítettük, és úgy tűnik, hogy ezzel be tudtunk vonzani még a tudományos tevékenység körébe új munkavállalókat. Természetesen ebből a 20 ezerből nem mindenki, ebből a 20 ezerből nem mindenki kutatói, fejlesztői, innovatív munkakörben helyezkedik el, de egy olyan ágazatban helyezkedik el, akár ezt a magas hozzáadott értéket termelni képes tudományos munkát körülvéve, ami kiszolgálja az ebben a szektorban dolgozóknak a tevékenységét.
A vesztes ágazatok között rendre megemlítik a turizmust, vendéglátást. A szakma, illetve ezek beszállítói számára szükség lehet további kiemelt programokra, talpraálláshoz? A szakmai szövetségek és üzemeltetők az elmúlt időszakban többször is jelezték, hogy úgy érzik, nem kaptak elég segítséget, tüntetést is szerveztek, van, aki a tiltás ellenére kinyitna, szóval ők számíthatnak további segítségre?
Ez azért paradox ez a helyzet, mert amikor a jelenlegi ágazati bértámogatási modellt kiépítettük, megalkottuk, akkor az teljes egészében a szakmai szervezetek bevonásával tettük. Hogyha most úgy látják, hogy megváltozott a helyzet, és nekik további támogatásra van szükségük, akkor azt tudják jelezni azokon a fórumokon, ahol eddig is jelezték, ahol lényegében közösen dolgozták ki a jelenlegi védelmüket szolgáló konstrukciókat. Mi abban bízunk, és azon dolgozunk, hogy minél előbb meglegyen a védettsége Magyarországnak a koronavírussal szemben. Ezt elsősorban mindenek előtt az átoltottság tudja eredményezni, ezért dolgozunk azon, hogy az Európai Unió vakcina beszerzései mellett olyan vakcinákat tudjunk Magyarországra hozni, amelyek biztonságosak, és amelyekkel az átoltottsága a magyar társadalomnak elérhető. Mert azt látjuk, hogy nagyon sokan terveznek nyaralást 2021 nyarára, akkor fog tudni ez megvalósulni, hogyha védettséget élvezünk a koronavírussal szemben, és akkor azt gondolom, hogy nem lesz panasz a gazdasági helyzetre, és a turizmus és vendéglátó szektor egyik pillanatról a másikra vesztesből nyertesévé válik ennek az időszaknak, mert hogy azért az ágazati bértámogatás mellett számos egyéb segítséget is kaptak, gondoljunk az elviteles ételek 5%-os áfájára, a kisfaludi programban a szálláshely felújítási programban, amelynek keretében 14 ezer családi vállalkozáshoz sikerült eljuttatnunk olyan forrásokat, amiből meg tudták újítani a szálláshelyeiket, és magasabb színvonalon tudják várni a vendégeket. De gondolhatunk arra is, hogy a Széchenyi pihenőkártyára lényegesen többet tudnak, megdupláztuk azt a keretösszeget, amit a munkáltatók oda el tudnak helyezni. Nagyon sokan vannak, akik várják, hogy ezt fel tudják használni, és Magyarország csodás tájait újra felfedezhessék.
Itt az arénában Madár István, a Portfólió vezető elemzője, és Szabó László, a Hold Alapkezelő Felügyelő Bizottságának elnöke nemrégiben arról beszélt, hogy a magyar gazdaság gyorsan lábra fog állni, mert több szegmense már is jól teljesít, és a nyitással együtt jelentősen felpörög majd a kereslet és a fogyasztás is. Hasonló forgatókönyvvel számolnak?
Igen, hasonló forgatókönyvvel számolunk, tehát erre lehet számítani. Ha megnézzük azt, hogy mekkora a nettó pénzügyi megtakarítása a magyar családoknak, hogyan változott a válság alatt, ha megnézzük azt, hogy a legfőbb exportpiacainkon hogyan alakultak a megtakarítások, amit már említettem, ezért nem ismételnék meg, akkor tényleg az a nagy kérdés, hogy a startvonalnál ki fog ott állni fölkészülten, ki tudta leginkább megőrizni a munkához való viszonyát, ki tudta ezt az időszakot arra kihasználni, hogy versenyképesebben, termelékenyebben tudjon termelni, illetve szolgáltatni, ki volt az, aki nem halasztotta el a beruházásait, ki volt az, aki nem esett kétségbe, és nem rövid távon gondolkodott, hanem perspektívikusan. És a gazdaságvédelmi akciótervnek talán az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy tartsuk a lelket a vállalkozókban, vállalkozásokban, és azt a perspektívikus gondolkodásokat meg tudják őrizni, amit egy növekedési periódusban mindenki természetszerűleg magának vall.
A munkaerőpiacra milyen hatással lehet a járvány okozta mobilitási korlátozások sora, illetve a Brexit? Vajon változhat a külföldi munkavállalási kedv? Mire számít?
Azt látjuk, hogyha megnézzük a számokat, akkor annyian dolgoztak decemberben 2020-ban, mint 2019 decemberében, viszont más volt a munkaerőpiac szerkezete. 26 ezerre többen az IT-szektorban, 20 ezerre többen a tudományos tevékenységek területén, 16 ezerre többen az építőiparban, és természetszerűen sajnálatos módon kevesebben a vendéglátásban, a turizmusban, szállításban, logisztikában. Ez az egyik dimenziója a munkaerőpiac átalakulásának. Úgy, hogy tudjuk, hogy a szállítás, logisztika, turizmus és vendéglátás területén újra jelentkezni fog egy jelentős munkaerőigény. A másik dimenziója az, hogyha úgy bontjuk meg, úgy dekomponáljuk a munkaerőpiacot, hogy hányan dolgoznak az elsődleges munkaerőpiacon, hányan dolgoznak a közfoglalkoztatásban, és hányan dolgoznak külföldön. Ha így dekomponáljuk, akkor azt látjuk, hogy közfoglalkoztatásban közel 16-18 ezerrel kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, külföldön 20-30 ezerrel kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, és az elsődleges munkaerőpiacon a válság ellenére többen dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság versenyképes szektorainak, amelyekről már beszéltünk, a teljes igény nélkül, igénye volt már a válság előtt is minőségi munkaerőre. Ezt a minőségi munkaerő utánpótlást valamelyest segített számára fedezni a válság, és a válság alatt az, hogy hagytuk lélegezni a munkaerőpiacot, és az, hogy segítettük például programozó képzését, tehát 1000 programozót a válság alatt kiképeztünk az érintett és a korlátozásokkal érintett ágazatok dolgozóiból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy egészséges átalakulás zajlik a munkaerőpiacnak, és akkor, amikor majd megnyílnak a korlátozásokkal érintett szektorok, akkor az lesz igazán versenyképes, aki ezt az időszakot azzal töltötte, hogy hogyan tud termelékenyebben dolgozni. Azt gondoljuk, hogy az automatizáció, a digitalizáció, a robotizáció, az ipar 4.0, ez meg fog jelenni a szolgáltatások területén is, de nem munkahelyeket fog megszüntetni, hanem munkahelyeket fog átalakítani, és mi azért alakítottuk át a felnőtt képzési rendszerünket, azért tett mérhetővé, azért fektettünk az egyetemekbe több mint 1500 milliárd forintot, és azért fogunk több mint 70 milliárd forintot adni a vállalkozásoknak továbbképzésre az előttünk álló időszakban, hogy ezekkel az átalakulásokkal lépést tudjanak tartani.
Visszatérhet az a helyzet, ami a járvány előtti időket jellemezte, vagyis az, hogy a munkaerő lesz a további növekedés egyik gátja? Mert azért helyek közel hasonló időben nyitnak majd az európai országok, és valószínűleg érezhető lesz egyfajta felszívó hatás Nyugat-Európából is.
Én azt gondolom, hogy van a válságnak egy járulékos hatása, ami túlmutat az én kompetenciáimon. Tehát én a gazdaság stratégiáját és szabályozásért felelek, és a KKV-k fejlesztésért és az ipar fejlesztésért. De azt megmutatta ez a válság, hogy valójában mindenkinek egy hazája van, és igazából itthon vagyunk, itthon, és itt kapjuk meg azt a védettséget, amit bajban vagy válságban, amire bajban vagy válságban rászorulunk. És ezt sokan felismerték. Én nem tartottam rossz folyamatnak azt, hogy az Európai Unióban szabad az állampolgárok mozgása. Én ezt jó folyamatnak tartom, és azt is, hogy a munkaerő szabadon áramolhat az Európai Unióban. Én azt láttam közép- és hosszú távon, és azt látom továbbra is közép- és hosszú távon, hogy Magyarország egy olyan helyi képes válni 2030-ra, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni, vagy legalábbis a top 5-ben vagyunk az Európai Unióban, és pont ezt a folyamatot látjuk most tükröződni. Már 2019-ben a válság előtt is azt láttuk, hogy többen jöttek haza, mint amennyien elmentek Magyarországról, viszont akik elmentek, ők ott kint nyelvet tanultak, jobban megértették saját magukat, jobban megértettek egy másfajta munkakultúrát, és biztosak vagyunk abban, hogyha tudunk olyan környezetet teremteni, ami számukra vonzó, amellett, hogy ők, nekik is van valamilyen viszonyuk a hazájukhoz, akkor ők hazahozzák ezt a tudást nagy szívvel, nagy örömmel, és Magyarországon fogják kamatoztatni.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!